Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, minden kedves vendéget, kedves testvért. Lapozzuk fel a Szentírást Máté evangéliuma 17. fejezeténél, és egy evangéliumi történetet tekintsünk át közösen. Együtt gondoljunk át egy jézusi történet, jézusi csodát, amelyben a tanítványok sajnos szégyenben maradtak. Máté evangéliuma 17. fejezetében a 14. verstől olvasom a 21. versig. És mikor a sokasághoz értek, egy ember jött hozzá, térdre esvén ő előtte. És mondván, Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved, mivel hogy gyakorta esik a tűzbe és gyakorta a vízbe. És elvittem őt a te tanítmányaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén mondta, ó, hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem. És megdorgálta őt Jézus, és kiment belőle az ördög, és meggyógyult a gyermek azon órától fogva. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki, mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig mondta nékik, a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat, vagyis betegség pedig, ki nem megy, hanem ha könyörgés és böjtölés által. Bizonyára ismerjük ezt a történetet, a történetnek az előzménye is fontos. Jézus milyen helyzetben tette ezt a csodáját? Mikor Jézus a három tanítvánnyal felment a megdicsőülés hegyére, ugye a színeváltozás hegyére, akkor ott egy hatalmas jelenésben volt része, Mózes és Illés jelent meg számára, hogy erősítse őt a megváltás véghezvitelében. Miközben tudjuk, hogy Jakab, János és Péter a tanítványok elaludtak, vagy csak olyan fél álomban olyan félájultan élvezték azt, amit megláttak hirtelen, hogy Illés és Mózes beszélget Jézussal. És akkor mondta Péter, hogy készítsünk itt három hajlékot, mert oly jó nékünk itt lenni. Azonban a hegy után, ezután a jelenet után le kellett mennie Jézusnak az emberek közé, a tanítványokkal együtt, bár a tanítványok szerették volna, hogyha mindig ott maradhatnának. Jézusra még sok-sok szolgálat várt, és ekkor történt ez az eset, hogy a tanítványok sajnos kudarcot vallottak egy nagyon súlyos kisfiú meggyógyításakor. Az édesapa már bizonyára nem talált más megoldást, mint hogy Jézus tanítványaihoz vigye a kisfiát, akinek olyan súlyos betegsége lehetett, amit talán pontosan nem is tudjuk, hogy mi lehetett. Holdkóros volt, akit többször vízbe, tűzbe vetett az ördög. Egy olyan megszállottság lehetett, ami egy kicsit az epilepsziához hasonlíthat, de az epilepsziánál valami súlyosabb, valami előre haladottabb idegrendszeri betegség volt, hogy szinte a fiú már nem is tudott magáról sokszor, és önmagán kívül az ellenség gyötörte őt. És miért ment az édesapa a tanítványokhoz? Tudva levő, hogy már Jézus kiküldte egyszer a 70 tanítványt a 12-vel együtt, és úgy jöttek vissza a tanítványok, hogy még az ördögök is engednek nékünk, hatalmas csodákat és jeleket tettek. És az apa bízott abban, hogy az a 12 tanítvány, aki vagy az a 9, aki éppen ott van a hegy alatt, ugyanezzel az erővel képes az ő gyermekét is meggyógyítani. Hát azt láthatjuk a Márk evangélium a 9. fejezetében, talán lapozzunk is oda, ugye Jézusnak ez a fájdalmas kiáltása nem véletlenül hangzott el, amikor az apa odahozta a gyermekét, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig szenvedlek még titeket. Mert ha megnézzük Márk evangélium a 9. fejezeténél, kicsit a történet más megközelítésben olvasható, ott azt olvashatjuk, amit most az idő rövidsége miatt nem fogunk elolvasni, hogy ott voltak az írástudók is a tanítványokkal éppen vetekedve. Igaza volt Jézusnak, hogy egy hitetlen és elfajult nemzetség között kellett neki ezt a gyógyítást véghez vinnie. Kik voltak itt ezen a helyszínen? Itt voltak az írástudók, akik nem is gondolták, hogy ezt a fiút meg lehet gyógyítani. Ott voltak a tanítványok, akik viszont nem tudtak gyógyítani, nem volt már képességük a gyógyításhoz. Ott volt az apa, aki felkiáltott Jézusnak, hogy Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Egy valakiben volt igazán hit, aki gyógyítani tudott, ugye ez maga Jézus volt. Nem a sokaságban, a tömegtől talán nem is várhatnánk, hogy hittel tekintsen egy ilyen helyzetre. A sokaság csak ott a száját tátotta, és a tanítványokra mondott kárhoztató ítéleteket hallgatta, amit az írástudók mondtak. Kedves hallgatók, egy félelmetes, szégyenletes dolog történt itt, amit Jézus oldott meg, és a tanítványoknak viszont azt mondta, mikor megkérdezték tőlük, hogy miért nem tudtak ők gyógyítani, azt mondta nekik, semmi más oka nem volt ennek, csak most éppen hitetlenek voltatok. És eszembe jutott ugye jól ismert igeversünk, Jelenések könyve 14. fejezet 12. verse, hogy a végidő hívő maradékának ez lesz egy csodálatos jellem tulajdonsága, hogy két dologgal rendelkeznek. Megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Olyan jézusi hittel rendelkeznek, ami képes majd a problémákat megoldani, képes embereken segíteni, képes olyan helyzetekben is hitben győzedelmet aratni, ahogy ezt Jézus tette. És hogy most feltennénk a kérdést, hogy nekünk milyen hitünk van, és ebben a helyzetben mi milyen bizonyságot tehetnénk a hitünkről, egy kicsit tekintsük át ezt, hogy mi ebben a helyzetben vajon kikkel lennénk azonosíthatók, a tanítványokkal, az írástudókkal, a tömeggel vagy az apával. A tömegről talán csak röviden annyit mondhatunk, hogy a tömeg az mindig egy átláthatatlan, alaktalan mennyiség. A tömeg valóban nem is gondolta, hogy ez a fiú meggyógyulhat. Mondjuk viszont az írástudóknak feladata lehetett volna, hogy ők is segítsenek ebben a helyzetben. Az írástudókról mit tudhatunk a Biblia alapján? Az írástudók nagyon jól ismerték a Tórát, talán értelmezni is tudták bizonyos értelemben, nyilván, hogy hitben nem mindig a leghelyesebben. Az írástudók olyan emberek voltak, akik a maguk cselekedetével próbálták az üdvösséget elnyerni. Nem is gondolták, hogy az Isten hatalmát is igénybe lehet venni, és természetfeletti csodák is történhetnek. Ők az írásokat ismerték. Fejből tudtak minden igét idézni. Csak éppen arra nem gondoltak, hogy néha igénybe is lehetne venni az Isten hatalmát és segítségét. Az írástudók a maguk cselekedetében bíztak, a maguk vallásosságában, de nem bíztak az Istenben. Nem bízták rá magukat, és nem is tudtak, eszükbe nem jutott volna, hogy talán az Isten valóban ezt a gyermeket meggyógyíthatná. Remélhetőleg ilyen együnk sincs, senki nincs a teremben, mint az írástudók, hogy csak az írást ismerjük, de az Isten hatalmát nem. Jézus azt mondta nekik, hogy tévelyektek, mivel hogy nem ismeritek sem az írást, ha az írást ismernétek, ismernétek az Isten hatalmát is. De gyakorlatilag egyiket sem ismerték. A maguk cselekedetében bíztak, nagyon okosan fejtegették az írásokat, de hitnek még csak szikrája sem volt az életükben, vagy az Istenben való bizalomnak. Mondhatnánk így is, az akkori írástudók egy kicsit olyan teológusok voltak, filozófusok voltak, akik csak beszélni tudtak az Istenről. A másik csoport, így mondanám, a másik személy, akit át kell, hogy gondoljunk, hogy vajon mennyiben áll közel hozzánk hitben ez a személy, ez az édesapa. Az édesapa hitét is kicsit vizsgáljuk meg, lapozzuk fel, tehát a 9. fejezetet Márk evangéliumnál, és olvassuk el ezt a 21. verset. 21. verstől olvassuk el a 24. versig. Vajon nem vagyunk-e mi is kicsit az apa hitét tükrözők a mindennapi életünkben? És megkérdezte Jézus az atyát, mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Azt pedig mondta, gyermeksége óta. És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt, de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvé rajtunk. Jézus pedig mondta néki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván könyhüllatással mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Hogy ment az apa Jézushoz, amikor látta, hogy tényleg a gyermeke nagyon súlyosan beteg? Csak annyit mondott Jézusnak, hogy ha valamit tehetsz, ha képes vagy valamit tenni, tegyél már légy szíves valamit. Ebben a valamit tehetsben, ugye benne van az is, hogy hát én nem vagyok erről meggyőződve, hogy te képes vagy tenni bármit is. De ha képes vagy valamire, akkor most tedd meg. És Jézus erre annyit tudott csak mondani, hogy ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Hit nélkül, bennem való bizalom nélkül én nem tudom megmutatni a magam hatalmát. Az Isten feltételhez, egyetlen feltételhez köti azt, hogy az emberi életben az ő hatalma és az ő ereje megnyilatkozzon, mondta az édesapának. Hogy vesd rám a bizalmadat, vesd belém a bizalmadat. Ne magadban bízzál, ne bízzál senki másban. Higgyél abban, hogy én meg tudom ezt tenni. Nézd ki belőlem, próbáld meg kinézni belőlem azt, hogy én mindenre képes vagyok. Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. És nagyon sokszor talán mi is kételkedünk ebben az isteni hatalomban, hogy hitáltal, az Istenben való bizalom által minden lehetséges a hívőnek. Félelmetes ez a mondat egyébként, és kicsit olyan eltúlzott mondatnak érezzük, és talán rosszul is értelmezhetjük időnként, hogyha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Az Istenben való bizalom által korlátlan lehetőségek, korlátlan áldások állnak az ember rendelkezésére. Hiheted azt? Bízol ebben? Elhiszed ezt? És mit mondott erre az édesapa? Könnyhullatással kiáltott, hogy hiszek, Uram, de ez csak olyan hinnék, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Sokszor talán nekünk is el kellene, hogy hagyja az ajkunkat ez a kijelentés. Nagyon sokszor kellene úgy kiáltanunk talán nekünk is, mint az édesapának, hogy hiszek, Uram, de inkább mondanám úgy, hinnék, Uram, de nem tudok. De nem akarok itt megállni. Nem szeretném itt az életemet megállítani, szeretnék tovább lépni. Szeretném hinni azt, hogy az életem problémáiban van segítség. Légy segítségül az én hitetlenségemnek. Nem veled van a baj, nem az áldások özönével van a baj, hogy Isten ne tudna megáldani mindannyiunkat, és minden próbánkban, nehézségben megsegíteni, hanem egyben van az akadálya annak, hogy az isteni áldások nem jutnak el hozzánk időben és megfelelő helyen, hogy nincs bennünk igazi bizalom, nincs ráhagyatkozás az Istenre. Légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mondhatjuk sokszor mi is. Én is szoktam sokszor így imádkozni. Én is szoktam sokszor ezt megfogalmazni, hogy Uram, még imádkozni sem tudok rendesen. Még azt sem tudom, hogyan tudjalak most megkeresni, megtalálni. De az Isten látja az embernek ezt a hívő, a hit és a hit határán, és a hit előtti küzdelmeit, ezt hívja a Biblia ima küzdelemnek, hogy ekkor kell vívnunk az ima küzdelmet, ekkor kell megtanulnunk hinni, és az Isten ebben segít, légy segítségül az én hitetlenségemnek. És erre Jézus rögtön el is kezdte a csodáját megtenni, ahogy ezt az apa ki tudta mondani, hogy nem tudok igazán hinni, de légy segítségül annak, hogy én ne legyek bizalmatlan irántad. Oda ment a fiúhoz és meggyógyította. És most lapozzunk vissza a Máté evangélium a 17. fejezetéhez, és ott egy kicsit mélyebben vegyük górcső alá azt, amit Jézus a tanítványoknak mondott. Irányítsuk egy kicsit a figyelmünket arra az utolsó mondatára Jézusnak, 2-3 mondatára, amivel nekünk kell most komolyan számot vetni a mi hívő életünkben. A 19. verstől olvasom. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki, mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Miért nem tudtunk most győzelmet aratni? Jézus így válaszolt a 20. versben, Jézus pedig mondta nékik, a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Igen, kudarcot vallottak a tanítványok, akik már tudták, hogy mit jelent gyógyítani, csodát tenni. Most nagy kudarcot van. Ők is érezték, hogy ez nem volt normális dolog, hogy ők itt csalódást kellett, hogy okozzanak az édesapának. Megkérdezték, mi miért nem tudtuk ezt kiűzni? Hát már egyszer megtettük, és most pedig miért mondtunk csődöt? Jézus csak egyszerűen ennyit mondott, a ti hitetlenségetek miatt. Sokszor talán a mi életünkben is a kudarcok és a bukások sorozata, vagy bukások időnkénti megjelenése egy okból következtethető, hogy a hitetlenség, az Istenben való bizalmatlanság. Pedig szeretném újra felidézni, hogy mi kell, hogy jellemezze a végidő hívő népét. Valóban talán Jézus ma is elmondhatja ezt a világra, de időnként úgy érzem ránk is, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, ó, meddig szenvedlek még titeket. A győzelem kulcsa a bizalom, az Istenben való hit. És ezt írja Ellen White a Korszakok nyomában című könyv 552. oldalán, hogy ami előttünk áll, ahhoz nem maradhatunk olyan állapotban, mint most itt a tanítványok, ahogy kudarcot vallottak. A ránk váró kín és gyötrelem olyan hitet igényel, amely elvisel fáradtságot, késedelmet, éhséget, olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad. A kegyelem idő alatt mindenki felkészülhet erre a próbára. És hogy azt írja utána, hogy most kell megtanulnunk hitáltal tapasztalatokat szereznünk Istennel. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy aki hitet gyakorol, mármint hogy vallásos életet él, az hívő ember. És úgy rá kell jöjjek magamban, hogy hitet próbálgató emberek vagyunk. Hitet gyakorló emberek vagyunk. Én nagyon félek attól, hogy én hívő embernek tartsam magam. Hitet gyakorló, a hit szárnyait próbálgató embernek érzem magam. Mert valóban nem mondható el, hogy olyan hitem lenne, mint amiről itt Jézus beszél, hogyha egy mustármagnyi hitetek lenne. Mit értett Jézus ez alatt, hogy egy mustármagnyi hitetek lenne? Ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármagnyi, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy menj a tengerbe és vele menne. Nagyon talányos ez a mondata Jézusnak. Hát két dolgot kell megértenünk. Mit jelent az, hogy mustármagnyi hit? Ezt tudom, hogy már mindannyian tudjuk, hogy a fekete mustármag az kisebb a mágszemnél, vagy épp akkora, mint egy mágszem. Tehát elég az nagyon kicsi belőle. Az igazi hit az nem valami, Jézus nem azt mondta, hogy olyan nagy hited legyen mindig, mint a kapernaumi századosnak, vagy a kananeus asszonynak, aki tudjuk, hogy milyen hittel rendelkezett. Csak annyit mondott a tanítványoknak, hogy egy mustármagnyi hitetek legyen. És ez elég ahhoz, hogy a hegy bemenjen a tengerbe. Hogyan lehet ilyen mustármagnyi hitet szerezni, hogy a hegyet a tengerbe tudjuk tolni? A másik kérdés az, hogy mit jelent az, hogy a hegy bemegy a tengerbe? Azt mondanátok a hegynek, hogy a tengerbe menjen. Nyilván Jézus nem valami mutatványosságra, vagy valami varázslásra akart késztetni bennünket, hogy úgy gyakoroljunk hitet, hogy a hegyeket tologatjuk a tengerbe, hanem ez egy hasonlat volt, hogy olyan hegynyi problémák, amik az életünkben vannak, az hitáltal eltűnhetnek. Hitáltal megoldódhatnak. Úgy gondolom, nagyon sokan állunk ilyen hegy árnyékába. Olvastam egy könyvet, neked milyen hegyed van? Neked melyik hegy ad árnyékot az életedben? Családi problémád? Munkahelyi, anyagi problémád, egészségügyi problémád, vagy egy olyan jellemtulajdonságunk lehet akár, egy olyan megkötözöttségünk, amiből már évek óta nem tudunk szabadulni. Olyan szokások, olyan mértéktelenségek, kívánságok, olyan rút jellemtulajdonságok, ezek is lehetnek hegyek, amik úgy érezzük, hogy legyőzhetetlenek. Már sokszor próbáltuk legyőzni az indulatot, sokszor próbáltuk legyőzni a haragot, egyéb jellemhibákat, nem ment a tengerbe. Nem tűntek el. Még mindig itt vannak. És egyre gyakoribbak, egyre sűrűbben jönnek elő. Jézus azt mondta, ha csak egy mustármagnyi hited lenne, annyi lenne bennünk, akkor elmenne a hegy a tengerbe. Hogyan lehet ilyen mustármagnyi hitet szerezni? Nem kell nagy, csak egy mustármagnyit. Hogyan tehetünk erre szert? Mert egyébként nagyon könnyű, szeretném ezt hangsúlyozni, hogy Jézus nem véletlenül mondta azt, hogy igen, meg lehetett volna ezt a fiút gyógyítani. ha egy mustármagnyi hitetek lenne. Két dolgot szeretnék itt felidézni, hogy bizonyos dolgok történjenek az életünkben, és változások. A hithez csak két dolog. Most a mai alkalommal csak ennyit szeretnék átadni, amit én az elmúlt időben úgy próbálok megérteni és gyakorolni az életemben. A hit az nem úgy van, hogy bizonyos testvéreknek könnyebben megy, mert arra születtek, hogy ők jobban olyan hívős emberek, olyan hiszékeny emberek. Én meg egy olyan küszködő ember vagyok, én nem tudok olyan könnyen hinni. Vannak, ugye látjuk emberek, hogy micsoda hittel rendelkeznek, micsoda jellem, micsoda élet van ott, fejlődés. Én meg itt toporgok a magam kis küzdelmeiben. Nekem miért nincs hitem? Nem lehetne olyan hitem, mint a másiknak? Mindenkinek lehet mustármagnyi hite. És az már elég, hogy nagy dolgok történjenek. Nagyon egyszerű dolgokat szeretnék mondani. Az első, ma is így igaz ez mindannyiunk számára, amit a Római Levél 10. fejezet 17. versében Pál apostol mondott, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ha mi nem az igére alapozzuk a bizalmunkat, a hitünket, akkor nyilvánvaló, hogy kudarcot fogunk vallani. De ez az igevers talán még nem sokat mond nekünk, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Ebben viszont talán mégiscsak el kell, hogy gondolkodjunk, hogy milyen ez a hallás, és az ige által hogy lehet az embernek igazi bizalma. A másik igét szeretném ehhez kapcsolni, amit Jézus így mondott a pusztában, a pusztai megkísértés során, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az ő szájából származik. Már nagyon sokat elhangzott ez a mondat, de egy kis szó most úgy olyan elevenen megerősített ebben, hogy mit jelent igéből, az ige által hinni. Mit jelent az, hogy a mi ige ismeretünk, a mi tudományunk, az hitet ad és erőt ad a mindennapok küzdelméhez. Ebben van egy kis szócska, ami a kulcsa ennek a mondatnak. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az ő szájából származik. Melyik a kulcs szó ebben a mondatban? Ami által a mustármagnyi hit megszületve a tengerbe mennek a hegyek. Ez a kis szó két betű, él. Ilyen egyszerű. Az igéből élni. Az igében úgy élni, ahogy mondja Pál apostol, hogy az igaz ember hitből él. Hogy nekünk az ige, az élet kenyere legyen valóban. Nem tanulmány, nem ismeret, nem tudás, pusztán száraz ismeret, hanem mi élünk általa, és befogadjuk. Ahogy Jézus mondta, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, abban van igazán élet. Most az igéhez való viszonyunk, én úgy gondolom, egy nagyon kardinális kérdés, hogy tudjuk-e az igéből az életünket táplálni? Vagy a hegyekre nézünk? Az első törvényszerűség az igazi hitnek, hogy nem a hegyet nézi, nem a problémákra néz, hanem az igére, az Isten mindenható erejére. Mindannyian érezzük, hogy az igéből élni nem is olyan könnyű dolog. De ezt kell először megtanulni, hogy nekünk a tekintetünket nem a hegyekre kell irányítani. Ahogy jöttünk ma reggel is Kecskemétről autópályán, igyekeztünk időbe ideérni, és az autópálya felénél egy nagyon friss tapasztalatot hadd mondjak, az autópálya felénél egy hatalmas karambol volt, két nagy kamion összeütközött, keresztbe állt, és lezárták az utat, és hát gondoljuk, hogy előbb keresztbe állt, és utána egy kilométeres hosszú dugó volt, amiben úgy gondoltuk, hogy akkor lehet, hogy ide se érünk, vagy nagyon késve. Láttuk, hogy itt a dugó nem haladt át, és még csak lassan sem ment előre. Mi lehet itt? Hát baleset. És hát azt néztem végig, hogy ez a baleset, és ott vannak az emberek, és a kocsi áll, és állnak az emberek, és semmi nem történik, és szeretnék haladni. A hegyre néztem. Itt ebből késés lesz. És valakinek eszébe jutott a kocsiba, hogy imádkozzunk. És alig, hogy elkezdtük az imádságot, abban a pillanatban még az imádságot mondtuk. Csak ennyi kellett, az imádságot mondtuk, és elindult a sor. Nem a hegyre, nem a kocsi sorra, nem az apró probléma, most egy kis apró dolog, amit mondok, hanem arra néztük, hogy az Isten megígérte, hogyha az utom mész, az én utamban jársz, akkor megőrizlek téged, és céljaidhoz segítelek. Csak ennyi volt, ilyen nagyon apró dolog. Nem idegeskedni az, hogy mikor megyünk már előre azon, hanem előre nézni, az Istenre nézni. Sokszor küzdünk azon, hogy az Isten vajon miért hagy bennünket a vergődéseinkben, a nyomorúságunkban. Két igét szeretnék felidézni nektek Ézsaiás könyvéből, hogy gyakorlatban mit jelent az, hogy ne a hegyre nézzünk, hanem az Isten igéjére. Ézsaiás könyve 46. fejezetét lapozzuk fel. Számomra ez az utóbbi idők egyik legnagyobb felismerése és egy nagy szép tapasztalata volt, mert aggodalmas típus vagyok, és sokat küzdök azzal, hogy az Isten vajon mennyiben támogatja azt a munkát, amit mi végzünk, vagy amit én szeretnék végezni, vagy egyáltalán az életünket hogyan látja. És az Ézsaiás könyve 46. fejezetéből úgy nagyon megérintett egy ige, amit szeretnék megosztani veletek, hogy mit jelent élni az igéből. 46. fejezet 3. versétől olvasom. Hallgassatok rám, Jákob háza, és Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta, vénségetekig én vagyok az, és megőszülésetekig én visellek, én teremtettem és én hordozom, én viselem és megszabadítom. Nagyon egyszerű dologról van itt szó, de mégis valami új felismerés volt számomra ebben az igében. Az ember felteszi a kérdést, hogy az Isten segít nekünk? Az Isten velünk van a nehézségben, velünk van a bajban, amikor éppen szükségünk van rá? Hol van az Isten, amikor éppen nehézségben vagyok? És ez az ige úgy nagyon melbe vágott, akkor ezt olvastam, hogy magamra raktalak titeket, anyátok méhétől fogva. Magamra raktalak titeket. És úgy elkezdtem ezt gondolkodni. Hát mi most az Isten hátán vagyunk. Én most az Isten hátám. Ő magára rakott. Ilyen közel van az Isten hozzám. Sokszor úgy érzem, hogy 100 millió kilométer távolságról se hallja meg az Isten az imádságomat. Mikor ezt az igét olvasom, akkor meg úgy érzem, hogy a hátán vagyok. Vagyis úgy érzem, hogy az ölében vagyok. Akkor az ember azt érezheti, hogy az Isten közel van. És most én erre figyelek, erre az igére, amikor nehézségben, szorongásban, aggodalomban vagyok, és nem arra, hogy mi van kint, és milyen problémákat látok. Ugyanezt mondja, hasonlót mond legalábbis a 66. fejezetben Ézsaiás próféta. Ezt az igét is nagyon szeretem, hogy éljünk ezekből az igékből. És persze éljünk mindabból, amit Jézus mondott, hogy együk az ő fiának testét, igyük az ő vérét, személyes Istenként, személyes megváltóként éljünk általa. Azt mondja a 66. fejezetben, a 12. versben, mert így szól az Úr, íme kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyóvizet, és mint kiáradott patakot és népek dicsőségét, hogy szopjátok, ölben fognak hordozni, és térdeiken cirógatnak titeket. Kedves gyülekezet, mindig el kell merülnünk az Isten szeretetében. Mindig bele kell ülnünk az Isten ölébe naponta. És tudatosítanunk kell magunknak azt, hogy az Isten velünk van. Ez jelenti a hit. Hogy nem azt érzem, hogy az Isten milyen távol van, mert megint benne vagyok egy bajban és egy nehézségben, hanem az Isten ölében hordoz engem. Amikor gyámoltalannak és szerencsétlennek érzem magam, hogy a szoptatósokat térdein hordozza, hogy mondja egy másik helyen, ölben hordoznak téged. Az Isten mindannyiunkhoz nagyon közel van. Az Isten mindannyiunkat rendkívül módon szeret. És nekünk naponta kell élnünk ebből a szeretetből, hogy enni és inni az ő fiának testét és vérét. Mert olyan hitet igényel majd a végidő próbája, amit most kell gyakorolnunk. Most kell a próbákban megtapasztalnunk az Isten hatalmát és szeretetét. És ez a könyv, amit az elmúlt napokban olvastam, Ki nem ér rá imádkozni címmel, ezt mindenkinek ajánlanám beszerezni és elolvasni. Egy amerikai szerző írta, ima tapasztalatok. Hogy tanult meg imádkozni? Hogy tanulta meg a küzdő imádságot? Gyakorlatból, tapasztalatból. Néha van egy kis amerikaias íze a könyvének, vagy az elbeszélésének, de a tapasztalatok igazán őszinték és hitelesnek tűnnek. Ebből szeretnék nektek felolvasni egyet, hogy mit jelent nem a hegyre nézni, hanem az Isten mindenható hatalmára. Ez az illető egyszer Amerikából ki kellett, hogy menjen Indiába egy ilyen nagy missziós útra, és ezen a nagy missziós úton, valahol Kalkuttában mindig megrendeztek év végén egy ilyen hatalmas összejövetelt, ahol 20-30 ezer ember is összejött egy stadionba, és ott tartottak evangelizációt ezek a protestáns lelkészek. És egy kezdő prédikátor volt, ő mindig csak bevezető előadásokat, ilyen rövid kis áhítatokat tartott a nagy ige hirdetés előtt. Hogy lássa, tanulja a munkát, hogy itt ez hogy mennek a dolgok. És egyik nap váratlanul azt a kérést kapta, a felkérést kapta, hogy mivel lebetegedett a fő ige hirdető, aki a nagy ige hirdető, aki tartja ezeket a nagy előadásokat, tartsa meg ő 20-30 ezer ember előtt ezt az ige hirdetést. Ezt mondták úgy 3 nappal az ige hirdetése előtt. Ennek a hitküzdelmét szeretném felidézni nektek. Nagyon jó a leírás, hogy mit jelent nem a hegyre nézni, hanem az Isten ígéretére. Azt írja, a nyelvi akadály szinte áthághatatlannak tűnt számomra, még tolmáccsal is. Nem ismertem a kultúrát, ezért nem is tudtam az emberek helyzetének megfelelő kérdésekről beszélni. Olyan sok volt az ismeretlen tényező, hogy amikor csak imádkozni akartam, fél perc múlva mindig megállított a kétség és a félelem. Mi értelme, gondoltam, legyőzhetetlenek az akadályok. Nem fogok tudni megszólalni majd. Eljött az este. Elfoglaltuk helyünket a színpad mögött, és amikor kipillantottam az arcok, olyan tengerét láttam, mint még soha. Az egyik indiai vezető oldalba bökött, és így szólt. 20 000 vagy 30 000 jöttek el ma este. Ha eddig még a biztonság érzetnek egy szikrája is lett volna bennem, ennek hallatán ez is elhagyott. Ebből botrány lesz, mondtam magamban. Mit keresek én itt? Végignéztem a terepet a színpad mögött, és azt láttam, hogy a szolgálat vezetője és több hűséges vezető társa is arccal a földre borulva imádkoznak értem. Tudom, miért imádkoznak, gondoltam. Belátják, hogy ez az amerikai fiatalember, aki a fő ige hirdetést fogja tartani, tökéletesen képes arra, hogy percek alatt kiürítse az egész parkot. Tudtam, hogy ezek az imádkozó férfiak szegénységben élnek, és hihetetlen küzdelmet vívnak azért, hogy Isten üzenetét hirdessék. Az egész életüket arra áldozták, hogy a hamis vallások követői eljuthassanak Jézushoz. És miután éves összejöveteleik jelentették egész éves erőfeszítéseik csúcspontját, rosszul lettem arra a gondolatra, hogy az én nem odavaló ige hirdetésem mennyire vissza fogja vetni a munkájukat. Ekkor az előadó bejelentette, hogy én következem. 10 perc múlva ki kell állnom. Alig telt el néhány pillanat, amikor gyülekezetem szóló énekese kiállt a mikrofon elé a színpadra, és énekelni kezdett. Úgy éreztem, imádkozni kéne érte, de vészhelyzetben mindenki csak magáért felel, gondoltam. Imádságom soha nem tapasztalt komolyságot vett fel. Uram, szabadíts meg! Add, hogy essen az eső. Add, hogy valahogy köddé váljak. Olyan nagynak tűnt a hegy, hogy nem láttam értelmét Istentől azt kérni, hogy mozdítsa el a hegyet. Megelégszem azzal, hogyha egyszerűen rám esik ez az őrült nagy hegy, és megszabadít a nyomorúságomból. Miközben szánalmas imádságaim össze-vissza cikáztak kétségekkel teli agyamban, távolról a szólóének hangját hallottam. Jeremiás síralmairól szólt az ének. Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, mert minden reggel megmegújul az ő jósága. Nagy a te hűséged, ó Uram, nagy a te hűséged. Énekesünk hozzám hasonlóan tudta, hogy mire van szükségem. Amikor a szívét kiöntötte több ezer embernek, akik a színpad túlsó oldalán hallgatták, egy gyenge szívű, hitre szomjazó lelkésznek is jutott belőle, akinek sokkal nagyobb szüksége volt arra az énekre, mint a tömegnek. Valami történt velem, miközben az éneket hallgattam. Nagy a te hűséged, a te szó dőltem van. Nagy a te hűséged, hallottam a szavakat. És amikor a szavak végigfutottak agyamon, hirtelen felderengett bennem, mi állt egész nap figyelmem középpontjában. Magamra néztem. A nyelvi akadályra, a kulturális értetlenségemre, a tapasztalatlanságomra, gyengeségemre, a bukástól való félelmemre, iszonyatomra egy ekkora tömegtől. Egyenesen szembenéztem a hegyemmel, és csak azt láttam, hogy képtelen vagyok kimozdítani. Azért voltak ilyen szánalmasak az imádságaim is, mert nem Isten elégséges voltára, hanem a saját elégtelenségemre néztem. És miközben az ének folytatódott, így szóltam magamban. Várjunk csak! Most rögtön változtassunk a tekintetünkön. Ne Jim Hibbles-re, az könyv szerzője, hanem Istenre nézzünk. És mire az ének véget ért, nagy a te hűséged, mondtam magamban, egészen más ember lettem belülről. Még mindig befizettem volna ugyanegy esőért, ha lehetőség nyílt volna rá, de pánik hangulatom elmúlt. Kész voltam kiállni, mert teljes figyelmemet hűséges Istenemnek szenteltem. És aztán hatalmas áldással tudta az igehirdetést megtartani, hogy több ezer ember utána megköszönte az igehirdetését, ahogy leírja utána a könyvben. Kedves gyülekezet, valóban hatalmas dolog az, amikor az ember nem a maga személyére és a körülményeire figyel, hanem meghallani egy szót csak a Szentírásból. Itt csak egy névmást hallott meg, hogy nagy a te hűséged. És az Isten soha nem hagy el. Az ő hűsége sziklavár, ahol lelkem bizton nyugtot talál, ugye? Hogy mondja az ének is, hogy vagy nem kellene annyit foglalkoznunk a magunk énjével. Nem kellene annyit foglalkozni a körülményeinkkel, hogy meg kellene tanulnunk úgy élni az igéből, ahogy Jézus mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az ő szájából származik. Nem tudom, gyülekezetünk, vagy mi magunk elmondhatjuk-e, hogy élünk az igéből. Nem csak olvassuk, nem csak tudjuk, hogy milyen szép ez a Biblia, milyen szép ige ismeretünk van. Egész más tudni valamit, egész más élni belőle. Az igaz ember hitből él. Ez a döntő. Élni nem magamból, élek pedig többé nem én. Nem a szorongásaimra, a félelmeimre tekintek. Nem a körülményekre tekintek, nem emberekre, nem magamra. Magamban semmire nem vagyok képes. Embernek semmi nem lehetséges. De az Istennel együtt, az Isten igéjéből, az Isten ígéretéből táplálkozva minden lehetséges. És tudom, hogy az időm lejár, de még egy dolgot, ugye, mert ez egy része volt a hitnek, a másik részét is röviden, egy 2-3 percben szeretném összefoglalni, hogy még önmagában az, hogy az Istenre tekintünk, ez a hitnek egy legnagyobb ereje lehet. Ez már óriási dolog, hogy elhisszük, hogy az Isten megcselekedheti azt, amit mi a magunk gyenge erejéből soha nem tudnánk megtenni. De a hitnek van még egy mozdulata, mozzanata, aminélkül nem történhetnek meg csodák. Miután magunkévá tettük úgy az igét, ahogy Jézus mondta, hogy mint a kenyeret megesszük, mint az igét, ahogy befogadjuk, az az életünk részévé válik, és az a természetünk részévé válik az isteni természet. Utána még egy döntő lépés az, hogy alá is rendeljük az akaratunkat az Istennek. Rábízni magunkat az Istenre, és megtenni azt a lépést, ami rajtunk múlik. Ez is a hitnek a lépése. És ezzel kapcsolatban egy tapasztalatot szeretnék felidézni, hogy hit tapasztalat enélkül, a mozdulat nélkül nem történhet meg. Hogy amikor az ember a hitet gyakorolja, ezt gyakorlatban is megteszi. Hogy amit az Isten mond neki, amire az Isten vezeti őt, beleteszi a lábát a Jordán vizébe. Szeretnék itt valamit csak röviden fölidézni, ahogy Józsué könyvében olvashatjuk. Józsué könyve 3. fejezetében ismerjük a történetet, hogy Isten azt mondta a népnek, hogy lehet ezen a Jordánon átkelni. A nép ugye a pusztában kesergett, és az Istentől távol élt. Sokszor az Istent kárhoztatta azért, hogy az Isten nem segít rajtuk, holott csodák után történtek. De a Jordánon még ugye nem tudták, hogy fognak átkelni, éppen áradt a Jordán vize, tehát majdnem a medréből is kifolyt a Jordán vize, egy hatalmas folyó. Hogy kelünk itt át? Hogy foglaljuk el Kánoán földjét? Hogy szerzünk igazán hittapasztalatot az Istennel, kedves gyülekezet? Mikor tudunk győzelmet aratni az Istennel? Azt mondta Józsué a népnek, ne nézzétek a folyót, hanem az Úr törvényére figyeljetek, a frigyládát nézzétek, és a papokat, akik a frigyládát felveszik, és elindulnak a Jordán vizén keresztül. És olvasom Józsué 3. könyvéből a következőt, a 15. verset. És amint a láda hordozói a Jordánhoz jutottak, és a láda hordozó papok bemárták lábaikat a víznek széltébe, a Jordán pedig az egész aratás idő alatt telve volt mindenő partja felett, megállt a víz, mely felülről folyt alá, és állt egy rakásban, nagy messzire Adam városánál, mely Caratán mellett volt, a puszta tengere a sós tenger felé aláfolyó víz pedig egészen elfutott, és általméne a nép Jerikó előtt. A papok pedig az Úr frigyládájának hordozói ott álltak a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon ment át, mindaddig, míg az egész nép teljesen által nem ment a Jordánon. Hittapasztalathoz tehát két döntő mozzanatra van szükség. Élni, nem olvasni, tudni, hanem belévetni a bizalmunkat. A hegy helyett nem a hegyre tekinteni, hanem az Isten ígéreteire. A másik döntő mozzanat, hogy megtanuljunk tapasztalatokat szerezni az Istennel. Hogy nem csak úgy majd az Isten cselekszik, és majd ő mindent megtesz, hanem amit az Isten kér, amire az Isten utasítást ad, hogy ezt és ezt ne tegyük meg, vagy ezt és ezt tegyük meg. Tegyük meg azt a lépést, hogy utána az Isten csodáját megláthassuk. Csodálatos lehetett látni azt, hogy beleteszik a lábukat a Jordán vizébe a papok, és abban a pillanatban áll meg a folyó folyása. De ha nem teszik bele a lábukat a papok a Jordán vizébe, nem fog megállni a folyó. Az embernek is erre a mozzanatára szükség van. Tegyük meg azt a döntést. Hozzuk meg az életünkben azokat a döntéseket, ha csak kicsik is vagy nagyok is, amire az Isten kér bennünket. Imádkozzunk és igét olvassunk, és utána a döntéseinkben várjuk az Isten segítségét. A döntéseink nélkül, a személyes választásaink nélkül, a hitbeli döntések nélkül az Isten nem fog csodát tenni. Nem tudja az életünket megszabadítani, nem tud nekünk áldást adni, de azzal együtt viszont hatalmas áldás lehet az életünk minden pillanatában, és Isten kegyelme velünk van, és megáldja az életünket. Kívánva kívánom mindannyiunknak, hogy itt egy embernek volt hite ebben a történetben. Ezt a hitet tanuljuk meg, Jézus hitét, aki nem az apára, nem a körülményekre, nem a tanítványokra, hanem az Istenbe vetett bizalommal gyógyította meg ezt a fiatalembert. És bárcsak a mi életünkben is olyan életet élhetnénk, ahol gyógyulások vannak körülöttünk, jó értelemben, ahol látják az emberek, hogy itt az Isten jár velünk, az Isten van velünk. Olyan népet vár ma a világ, olyan embereket szeretnének látni, akik nem tudják, hogy mi van a Bibliában, hanem élnek a Bibliából, akik élnek az igéből, és bele tudnak kapaszkodni az Isten erejében, önmagukat nem tekintve, a hegyre nem tekintve, mert csak egy mustármag volt, ugye, de belevetették a bizalmukat az Istenbe, és ezáltal valódi csoda történt. Köszönöm a figyelmet, és kívánom, hogy mindannyiunkat ez a hit jellemezze, és már most gyakoroljuk ennek a hitnek a szabályszerűségeit. Amen. Szerető, mennyei jó Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük meg néked, hogy te arra bátorítasz bennünket, hogy igaz hittel rendelkezzünk, azzal a mustármagnyi hittel, ami ha valóban megszületik és beléd vetjük, abból hatalmas fa lehet, és arra a hegyek is a tengerbe mennek. Istenünk, segíts, hogy az a sok hegy, ami körülöttünk magasodik, és amire oly sokat tekintünk, azt hitáltal a tengerbe tudjuk tolni. Hitáltal úgy tönjenek el a mi életünk próbái és nehézségei, hogy valóban érezzük, hogy te velünk vagy, és te kegyelmeddel, a te igéddel bennünket mindig megerősítesz. Bocsásd meg, kérünk, azt a sok aggodalmaskodásunkat, hitetlenségünket, amit gyakran olyan fájdalommal tekintesz most is a mi életünkben. Adj nekünk, kérünk, tűzből megpróbált aranyat, hogy mi gazdagok legyünk, igazán gazdagok. Segíts bennünket, kérünk szépen, hogy hegyeket megmozgató hitünk lehessen. Segíts, hogy élni tudjunk a te igédből, valóban élni, valóban táplálkozni, ahogy a kenyeret megesszük, úgy vegyük magunkba, szívjuk magunkba te beszédedet, önmagunkat elfelejtve. És segíts bennünket, hogy amire kérsz minket, hogy tegyük meg, és amiért, hogy te csodát tudjál tenni az életünkben, azt a kis lépést, hogy beletesszük mi is a lábunkat a Jordán vizébe. Segíts, hogy ezt magunk is gyakoroljuk naponta. Segíts, hogy ne resteljük a hitnek ezt a fontos mozzanatát megtenni, hogy a mustármagnyi hitünket beléd vetjük. Köszönjük neked, jó Istenünk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, és hisszük, hogy már most akarsz nekünk hatalmas tapasztalatokat adni, vagy kicsiket is, de azok is nagyon értékesek lehetnek az életünkben. Jézus nevében jöttünk te hozzád. Amen.